Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Közleményt adott ki az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek ellátásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. A tájékoztatás szerint az intézménybe 9 sérült érkezett augusztus 16-ára virradó éjszaka az M3-as autópályán történt súlyos lengyel autóbusz baleset helyszínéről. A sérültek közül két beteget súlyos, életveszélyes állapotban vett fel a kórház központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztálya. Egy sérültet az idegsebészeti osztályra szállítottak, valamint 6 sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak. Az ő állapotuk jelenleg nem tesz szükségessé intenzív osztályos kezelést, ellátások a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik a kórház érintett osztályain, fogalmaz a közlemény hozzátéve. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az elhunytakat is a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház patológiájára szállították, írja az intézmény közleménye. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá a vezérigazgató. Hegyi Zsolt azt mondta, most már a miskolci és a veszprémi járatok is követhetők és valós időben tervezhetők a MÁV Plusz applikációban. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus város zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Grillusz Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. Emellett Orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A negyedik protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
Az időjárásról.
Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, amelyből a határ közelében záporzivatal sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
God's brought us nothing at all. Oh, how foolish we have been. Forgive us for our sins.
Magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok. Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és tehetségének megfelelő képzést is kapjon.
A tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, a tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
Jövünk a részletekkel, kérem tartsanak velünk!
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Sűrjünk kerekasztalán meghívott vendégünk.
Aki jelen esetben nem más, mint dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Köszöntjük műsorunkba.
Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, jó napot kívánok!
Nagyon izgalmasan telt a múlt hét. Ha jól számoltam, akkor 6 tábor zajlott egyszerre, és a Géniusznak legalább 9 táborra van 2026 nyarára tervezve, úgyhogy a nagyon nagy dömping az múlt héten volt. Még volt ez a 6.
Igen, úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és szakképzést és szakmát is, vagy tehetségének megfelelő képzést is kapjon. Táboraink minimum 30 óra szakfoglalkozást tartalmaznak, ennél több lehet, de minimum ennyinek kell lennie, és ezen kívül vannak az egyéb, hát úgymond szabadidős tevékenységek, de nyilvánvalóan ezek irányított szabadidős tevékenységet. Ahol nem sporttábor van, ott akkor kézműveskednek, vagy énekelnek, vagy gyöngyöt fűznek, vagy rajzolnak. Ahol pedig fordítva van, tehát mindig igyekszünk, hogy az aktív tehetséggondozás is megvalósuljon, és a gyerekek megfelelő mennyiségben mozogjanak is. Ami a 6 tábort illeti, ugye zajlott egy ungvidéki sporttábor, illetve egy beregvidéki sporttábor párhuzamosan. Itt nagyon igyekeztünk az egyéni sportágakat is fejleszteni, illetve a csapatjátékokon volt a hangsúly. Ugye az egyéni tehetség az például rabdalugás, dekázás, kapuradobás, labdavezetés és így tovább. Páros játékok voltak, röplabda, csapatjátékok, tenisz és így tovább, tehát mindenféle sportterületen igyekeztük a gyerekeket fejleszteni, és karate is volt, hiszen meg is kell tudni védeniük magukat. Tehát a sporttáborban nagyon sok gyermek vett részt, ugye egyébként 40 fős a keretünk táboronként, de ezt jóval meghaladtuk, 49 gyermek voltam a sporttáborban, a Meregszáziban is olyan 40-től több az ungvidékiben is. Emellett zajlott az ungvidéki népzené és néptánc tábor is. Itt természetesen a népzenének, a néphagyományoknak, a népszokásoknak, a népi kultúrának, a hangszeres foglalkozásoknak, a különböző tájegységek néptánc jellegzetességeinek adóztunk, úgyhogy itt néptáncé volt a főszerep. Kisgelyőcön az elmúlt éveknek megfelelően Cipőnek, vagyis a Republik Front emberének állítottunk emléket. Az ő zenéit, az ő nótáit, dalait énekelték, dolgozták fel a fiatalok Ivaskovics Józsefékkel közösen. Ivaskovics József első perctől jelen van a csapatával a táborba. Látogatást tettek a gyerekek magának a Cipőházba is, hiszen az a Tulipán tanodának most a tulajdonát képezi, és kölcsön kértük tőlük. Egészen hangulatos, fergeteges volt ez a rendezvény is. Talán ott külön szép dolog, hogy ott különböző árvaházaknak a lakói is jelen vannak évről évre, és csodálatos produkciókkal állnak elő ők is. Lejjebb jövet Péterfalván a Jankovics Mária alkotó táborunk második turnusa valósult meg, hiszen 2002-től, úgyhogy már 5 éve ez a Jankovics Mária alkotó tábor 2 turnusban valósul meg, azért, hogy a gyerekekre minél inkább oda tudjon figyelni a mester, tehát minél inkább egy mentor program legyen, hiszen a gyerek kezét meg kell fogni hozzá, közelebb oda kell menni, tehát ez egy kicsikét, hát úgymond egyénibb foglalkozásokat igénylő terület. Úgyhogy a Jankovics Mária alkotótábor Tisza Péter falvi turnusa is megvalósult. Ott a különböző évfordulókra reflektáltak, ilyen volt például Mici Mackó 100 éves, vagy a Popártnak a horrorra is odafigyelt, tehát nagyon érdekes, színes volt. Vagy a fotográfia 200 évét dolgozták fel. És természetesen itt zajlott az úgynevezett zenevarázslat alkotó táborunk, vagy művészeti táborunk is. Ez egy klasszikus zenei tábor. Ennek a szakmai vezetője Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas, Magyarország érdemes művésze. És ez viszont úgy épült fel, hogy minden nap adtak koncertek neves művészek, és őket követték a gyermekeknek a produkciói koncertjei, tehát egy másfél órás koncerttel zártuk minden nap a napot. Az első nap Várnagy Andrea és Eckhardt Gábor 8-szoros Artist Youth díjas érmes életműdíjas, tehát nagyon sok díja van, fel se bírom sorolni, hogy hány díja van az Eckhardt Gábornak. Ők ketten adtak hát koncertet, Liszt Ferenc arcai, tehát igyekeztünk Liszthez igazítani az egészet az évforduló miatt, és utána a gyerekek. De velünk volt például Kohán István világhírű klarinétművész, vagy Somogyi Péter világhírű hegedűművész, vagy Gubinec Ákos junior primadíjas művész, tehát minden nap volt egy elismert szakembernek koncertje, aki egyébként egész nap tanította a gyerekeket. Egyébként 3-4 napot itt tartózkodott szinte minden művész. Kohán elment ugyan szerdán, de érkeztek helyette mások, tehát nagy nyüzsgés, pörgés volt, és a végén pedig egy nagy gála műsorral végződött, egy nagy gála koncerttel, hiszen a tábor lakói, ez a közel 50 fős gyermek, illetve 31 fős tanári gárda, ugyanis a tanárok mentor programban részesültek, itt a gyerekek a zenetanárokkal érkeztek meg ebbe a táborba, és tehát egy ilyen 100 fő mozgott a hét során, és zenekarok álltak össze péntekre, tehát klasszikus zenekarok.
Ez egy komoly formálódás azért 5 nap alatt.
Igen, klasszikus zenekarok álltak össze, és klasszikus zenei zenekarok előadása mellett a gyerekek egyénileg is produkciókat mutattak be. Gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép hét volt, több mint 200 gyermek táborozott, több tucat szakemberrel, nem is tudom hányan, közel 60 szakember biztos volt a táborokban, természetesen az egyetem hallgatói, azok nevelői tevékenységet látnak el, hiszen nyári pedagógiai gyakorlatokat egy nagy része a csapatnak nálunk teljesíti, de visszaérkezett információkból úgy látjuk, hogy mindenki megtalálta maga helyét, ez is bizonyítja, hogy a tehetség sokszínű, és hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és már most mielőtt elköszöntek volna, már jöttek oda hozzám, hogy ugye jövőre is lesz zenetábor, meg sporttábor, mert hogy ez ilyen jó volt. Természetesen a sportolóknak nagyon nehéz volt, mert iszonyat meleg volt, de egy gyermektől se hallottam, az az igazság, hogy ők ezt most nem bírják, hogy azt nem csinálják.
Igen,
a sportáb, mindkét sporttábor a legforróbb időszakban volt, de ennek ellenére nagyon jó hangulatú volt, hiszen a sporttáborok ugye versenyekkel záródnak, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt, mégis mindent beladtak a gyerekek, hogy az övék legyen az a kupa, az az érem, vagy az az oklevél, és nem sajnálták még a testi egészségüket se, olyan sunggal szaladtak a labda után, hogy a versenyek is nagyon izgalmasak voltak, nem csak a hangverseny, hanem a sportverseny, is, hiszen minden tábornak a végén a hét alkotásaiból vagy kiállítás, vagy verseny zajlik, tehát például a Jankovics Mária alkotótáborban festészet, grafika és kézműves kiállítás volt, a gitártáborban csodálatos hangon koncertet adtak, a sportolók meg ugye versenyeztek.
Az, hogy mondjuk egy turnusban párhuzamosan két sporttábort is meg kell szervezni, vagy az, hogy az alkotótábort is legalább két alkalommal meg kell rendezni, ez mutatja valahol a diákoknak az aktivitását? Tehát igény van rá?
Így van, természetesen igény van rá. Több mint 440 gyermek regisztrált egyébként a 9 táborra. Ez 337 fizikális gyereket jelent, hiszen vannak gyerekek, akik 2-3 táborba is regisztráltak. Annak ellenére, hogy mondtam, hogy biztos, hogy nem fogjuk befogadni a 2-3, ezt néhány hónappal ezelőtt, mikor itt voltam nálatok, tehát ezt nem tudta megtenni a lelkem, úgyhogy befogadtuk az összes regisztrációt, aki befért természetesen, és nagy igény van rá, igen, mert a másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy hova születik. Hát, hogy most ő Aknasz Latinára született, vagy Dobronyba, vagy egy ilyen családba, vagy egy olyan családba. Nekünk az a feladatunk, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk számukra, vagyis, hogy minél közelebb teremtsünk számukra lehetőséget arra, hogy ők a tehetségüknek megfelelően fejlődjenek, vagy éppen töltődjenek, vagy barátságokat teremtsenek, vagy kapcsolatokat teremtsenek. És ezért is működik egyébként a 15 tehetségpontunk, hogy minden gyermekhez eljussanak a hírek, az információk, maguk a lehetőségek, és minden gyermeknek lehetősége legyen arra, hogy igenis szombatonként ők bejárnak tanulni, mert hozzájuk közel esik, 30, max. 40 kilométerre van hozzájuk egy tehetségpont, és éppen ezért van az, hogy a táborok is több településen valósulnak meg, Kisgelyőc, Nagy Dobrony, Péterfalva, tehát minden az EKNEDE szakképzési centrum, illetve a liceum hálózat, illetve hát az egyetemünknek a különböző bázisain zajlanak ezek a táborok, de igyekszünk úgy, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk, biztosítsunk arra, hogy ő, ha fejlődni akar, jelen legyen. Ráadásul ugye az egyetemnek több alegysége van, vagy társszervezete, ilyen például a Pedagógus Szövetség, vagy ilyen a Tulipán Tanoda, vagy a liceum hálózat, vagy az EKNEDE, és nekik is vannak táboraik, és úgy rakjuk ezeket össze, hogy a gyermek mindegyikbe el tudjon menni, ne essenek egybe, vagy össze van egyeztetve természetesen, és nagy igény van rá, hál' Istennek. Az a több, közel 70 tanár van a programokban, a nyári táborokban, ez pedig azt bizonyítja, hogy van szakemberi háttér, akire lehet számítani, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, és köszönjük a magyar kormánynak is az anyagi támogatását, hiszen a gyermekeknek ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ingyen részt vehetnek ezekben a táborokban. Még kettő van hátra, tehát a mai nap megkezdődik a Peregvidéki Népzene és Néptánc tábor.
51 percekben lesz a megnyitó.
Igen, a percekben, ha rohanok át a megnyitóra, 51 gyermek regisztrált, különböző 13 településről és 11 szakember dolgozik majd velük együtt, illetve hát még vár ránk a sportolóknak a válogatott kézilabda tábora, akik itt kezdenek Beregszászon, a sportolók a válogatott kézilabdások tábora itt fog kezdődni, és Dunaszerdahelyen fog végződni. Velük egy egész nagy kirándulást, illetve szakmai utat.
Tábor lesz.
Igen, szakmai utat valósítunk meg, hiszen annak a végén Kárpát-medencei versenyek zajlanak majd, és ők képviselik Kárpát.
Nagyon szépen köszönjük a részletes beszámolót. Hát rengeteg tábor, rengeteg helyszínnek és a rengeteg tematikájának a hallatán azért azt gondolom, hogy igen, izgalmas ez a nyár, és kitartást kívánunk a következő két projektnek a kivitelezéséhez, és sok erőt a következő tanév kezdéshez, mert hát lassan az is itt van a nyakunkon, ha fogalmazhatunk.
Köszönjük szépen tényleg a szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek, hogy minket választanak, és a szakembereknek a munkát, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a soron következő programjaink már megvannak hirdetve a honlapon, ilyen például az Ady Endre ösztöndi, vagy az 56 Kárpátalján pályázat, és a kézilabda tehetségpontokba való jelentkezés. Kérjük, hogy mindenki figyelemmel kísérje, és ne nézzék el a határidőket, mert az sajnos be kell tartani. Köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldja Önöket, szép napot kívánok, áldott nyarat!
Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Váradi Natáliával, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatójával beszélgettünk. We want our coffee in the lobby. We watch our worship on the screen. We got a rockstar preacher who won't wake us from our dreams. We want our blessings in our pocket. We keep our missions overseas. For the hurting in our city, or would we even cross the street? But we want to see the heart set free and the tyrants kneel. The walls fall down and our land be healed. But church, if we want to see change in the world, it's gotta start right here. It's gotta start right now. Lord, start right here. Lord, start right now. I'm like the brother of the prodigal, who turned his nose and puffed his chest. He didn't run off like his brother, but his soul was just as dead. What if the church on Sunday was still the church on Monday too? What if we came down from our towers and walked a mile in someone's shoes? 'Cause we wanna see the heart.
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Huszár Tibor agrármérnököt. Köszöntjük műsorunkba.
Köszöntelek én is benneteket és a kedves rádióhallgatókat.
Hát az aratás gőzerével zajlik, akkor most azért már, ha valaki helyben sétálni a táblák között, akkor láthatja, hogy a jelentős munka már túl vagyunk ezen, ami azt jelenti, a kalászosoknak a értékelését meg lehet tenni. Milyen évet zártunk ebből a szempontból meglátás, hogy szerint itt Kárpátalján?
Hát a tavalyi évhez képest mindenképpen elmaradt a termés átlag. Óriási az aszály, sőt, még a tavasszal nem is látszott, hogy a tavaszi, tehát a téli kitelelés után még szépnek mondhatók voltak a vetések, de majd mondhassuk úgy, hogy úgy maradtak. Tehát a csapadék hiány miatt így a műtrágyázás is elég szakaszosan zajlott, a lomtrágyázás is, tehát óriási a meleg.
Tényleg azt hittük, hogy egyébként a hatalmas hóesés meg a hómennyiség azért jó alapot ad majd a következő szezonnak?
Hát persze. Hát, sőt, a tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, tehát a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, a tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
Ilyenkor a kultúra nem fejlődik ki, ilyenkor nincs kellő mennyiségű szem magában, a virágban, a szemnek a nagysága nem éri el. Hogy áll ez össze? Tehát miért lesz majd kevesebb?
Itt minden összefügg mindennel, tehát virágzáskor se kaptunk elég esélyt, nagy volt a szárazság, így nem volt olyan a szem kötődés sem. Ami megkötődött, az sem tudott szépen kifejlődni, mert ahhoz is szükség van azért valamilyen szintű csapadékra. Próbálkozunk azért lomtrágyákkal pótolni a legalább a tápanyag utánpótlás, mert ugye kevés csapadékkal egy összefügg az is, hogy nem tudja úgy gyökéren keresztül felvenni a tápanyagot sem. Tehát a tápanyag felvételt is toppolja ez a száj. Kevés volt, nagyon kevés számok voltak a kalászban. Többé-kevésbé a kalász kifejlődött, csak félig üresen maradt.
A kalászosok az egy gyűjtő fogalom, nagyon sokféle növény tartozik hozzá. Hol van a legnagyobb gond, hol az, ahol még azt mondhatnánk, hogy viszonylag elviselhető a termés?
Az árpa az hamarabb szokott virágzani, és más időszakba kötődik, mint a búzafélék. Az árpa termése hozom az még, azt mondom, hogy többé-kevésbé reális volt. A búzája volt az egy elenyészően gyengébb, a tavasziak nagyon kevés helyen sikerültek, tehát az abis a tavalyi 3-4 tonnához képest most csak 2,5-3 tonnát jó indulattal tudott, amíg szépek, amíg tábla szépnek mondható volt. A buza is szerintem a 30-40 mázsán állt meg legjobb, legszebb táblákba, úgyhogy tavaly volt 60-70. Az árpafélék azok ilyen 30-40 mázsa körül volt most. Hát az is 5-6 tonna illik, hogyha már az ember csinálja.
Talán legfontosabb kérdés minden évben a magazértékesítésnek a matematikája, mert ugye lehet kevés, akkor általában a jobb ár szokott lenni, ha sok van, akkor meg hiába nagyon sok van, de ha gyengébb az ár, akkor szinte sok esetben az sem viszi előre a gazdát. Most mi a helyzet? Sokkal kevesebb termék, még feltehetőleg nagyobb ár van.
Még a tavalyi árat se éri el, sajnos jelen állapotban, mert a belső piac az elég teli, tehát ott nagyon szép termésekről beszélnek, hát most a valóság alapját nem tudjuk, de az értékesítés most a tavalyi árhoz képest 30%-kal lejjebb van. Odesszába talán nem működnek a portok a háború következménye miatt, és így a gabona export az ugye most megállt. Ilyenkor ugye felvásárló piacon van egy kis pangás, akinek van raktárja, az mélyen áron alul értékesít, tehát vásárol, és majd, ha lesz kihordás, akkor majd értékesít. Hát most is a kisgazdák, kisgazdaságok szívják meg úgy, hogyha mondhatom így. Tehát aki tud raktározni, az próbál időt nyerni, aki nem, az viszont olyan áron adja, ahogy most viszik.
A mostanában tapasztalható, úgy értem az elmúlt hetekben tapasztalható, én mit tudom, a szélsőséges időjárás, az mennyire volt hatással az aratásra?
Hát a vihar az, ami két héttel ezelőtt, úgy emlékszem, hétfőn.
Igen.
Az a meglévő buzatáblákba is rengeteg kárt csinált, tehát a beérett magokat is kipüfölte, kiverte a földre, tehát ez még jobban hátráltatta. Tehát ahhoz képest, hogy nem sokáig tartott a vihar, elég 40 mm csapadék esett a mi környékünkön, ez így visszafogta vagy 3 napra, vagy 4 napra is az aratást, de elég sok kárt is csinált még a veteményekbe is.
Beszéljünk a következő területekről, mert van még a kalászosokon kívül. Ugye a tengeri az, amely egy örök kérdés, amely mindig várat magára, most hogy állunk?
A kukorica is... Vannak olyan táblák, amik szépnek mondhatóak, vannak olyan táblák, amik már feladták a harcot ezzel a hőséggel.
Ez mit jelent?
Hát, hogy azokról nem valószínű, hogy kell ezt betakarítani, vagy csak azért, hogy meglegyen a neve, hogy le van aratva, és átölelünk benne egy-két csövet.
Tehát ilyenkor gyakorlatilag száraz kórókat képzeljünk el?
Hát, ami most kisárul, azt le se kell leszaratni, azt csak lemulcsozni és bedolgozni a talajba. Ha most, én már láttam ilyen táblát, sajnos nálunk is eleinte még csak Magyarországon találkoztam ilyennel, hogy ennyire ki tud sárgulni a kukorica nyáron, és már most itthon is láttam sajnos.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy a táblában egy-egy ilyen növényt látunk, hanem konkrét táblákat képzeljünk el.
Így van, tehát szinte októberi sárgaságból pompázik már, olyan is van.
Itt mennyire volt hatással az, hogy valaki később vagy esetleg korábban vetette el a magokat?
Aki később vetette, azoknak még nagyobb az esély, most kiszárad, mert ugye a kukoricánál is megvan az a fenofázis, hogy milyen időszakban nyomja ki a mikor virít, mikor nyomja ki a csövet, és az a kukorica még most kezd csövet nevelni, az biztos, hogy nem fog tudni ebbe a szárazságba. Az, amik már ezen túl van, tehát bekötődtek a szemek, ott lesz termés, természetesen kevesebb, mivel nem tudnak kifelülni szépre a kukoricának. Apróbb magok lesznek, ebből kifolyólag a termés átlag is bőven a várható, vagy az elvártnál alacsonyabb lesz.
Ez a helyzet mennyire van kihatása majd a vetőmagokra? Tehát mennyire abból a termésből, vagy betakarításból állítják majd elő a vetőmagokat, vagy a vetőmagok azok inkább importról érkeznek? Hogyan működik ez a rész?
A vetőmag az egy teljesen másik történet, mert ott a vetőmag előállítással foglalkoznak, ott biztos vagyok benne, hogy az öntözés is ki van dolgozva, mert abban még több pénz van. Tehát azt nem lehet a véletlenre bízni, hogy most kiszárad, vagy se nem. Ott rengeteg a kézi munka benne, ott címerezik, válogassák. Betakarítás után, betakarítás sem szemesen történik, hanem csövesen. Aztán viszik feldolgozó üzembe, ahol lefejtik, szárítsák, kalibrálják, az egy óriási munka, az egy teljesen másik történet, ott biztos, hogy öntöznek. Vagy locsónak, vagy valamilyen formában a csapadékot pótolják.
Egyik közkedvelt és szép kultúra legalábbis, amikor utakon járunk, és olyan szemed gyönyörködtető a napraforgó. Hogyan állunk mostanában?
Napraforgó még egyenlőre egészen jó. Bírja ezt a hőséget, biztos, hogy nem tudott olyan szép kalapokat nevelni. De most ez megint attól függ, melyik régióban, én inkább a miénket látom. Hát azért bízunk benne, hogy a 2,5-3 tonnát el fog érni, amíg szép. Amíg időben volt vetés, időben ki tudta ő is nevelni a alapokat, hát nem, én nem bízok benne, hogy legalább a napra forró sikerül valamilyen szinten.
Az mikor derül ki? Tehát most augusztus közepén járunk, mikor van annak a reális aratása?
Magyarországon vannak olyan helyek, ahol már megkezdték a héten a napra forgatást, nálunk azt gondolom, hogy még egy hónap minimum, amíg odaérünk, hogy aratni lehessen, még zöldek a napraforgók, még nem kezdtek el egyáltalán leszáradni, még az alsó levele is, úgyhogy még az még vegerezés időben még egy hónap, kettő is lehet. Ha most ígérnek csapadékot, mert már mint ígér megint az időjárás előjelzés, akkor neki is meghosszabbodik a vegetázás ideje, ha nem, akkor hamarabb következik ott is az aratás.
Mi lesz ennek ott a második műszaka a napraforgónak? Mi lesz belőle? Gondolom nem a helyi magfeldolgozókba kerül majd a piacra.
Nem szotyola.
Elmagoljuk, hanem teljesen más szél.
Ezek a fekete, az olajmagnak is hívják, tehát ez mindenki feldolgozásra kerül. Tehát ebből 99%-ban napraforgó olaj lesz.
Azoknak az értékesítése hogy történik? Vagy ez felvásárló piacon? Úgy szintén.
Az olajos magoknak az elmúlt években az olajos magoknak a legjobb a felvásárlási indexe. Tehát van is rá vevő, van is rá piac. Sokkal jobban tervezhető, mint a gabonafélékkel, most azt tudom mondani. Hogy milyen lesz az ára, az meg majd kiderülhet. Tavaly egész jó ára volt, az elmúlt két évben duplájára emelkedett a napraforgó felvásárlási ára, de a napraforgó az ugye az egy megint egy másik dolog, teljesen más a kultúra nevelése, mint egy gabonafélék, sokkal több odafigyelést igényel, mindenféle gyomfajtákra külön kell vegyszerezni, oda kell figyelni a gombabetegségekre, rovarkártevőkre, tehát sokkal nagyobb odafigyelést és sokkal több munkát igényel, mint például egy zab vagy egy árpaféle.
De ugye gyakorlatilag nem is lehet minden éven ezt használni, mert ugye óriási kizsigeli a talajt.
Hát vetésforgóba kell mindent használni. Tehát a monokultúrát egyedül a kukorica bírja megfelelő technológia mellett, 5-6-7 évig is lehet egy táblán kukoricát termelni, talajfertőtlenítéssel, megfelelő rovarírtásra, meg tápanyag utánpótlásra. Az összes többi kultúrát mindenképp vetésforgóba kell vetni.
Van még egy mezőgazdasági növény, ez a szója. Egyre több parcellával vagy területtel találkozunk itt Kárpátalján vidékünkön is.
A szója nagyon jó, és én ajánlom mindenkinek beilleszteni a vetésforgóba. Ugye hidrogénkötő baktériumok vannak a tövén, pillangós virágok családjába tartozik. Dusítsa a talajt nitrogénnel, ezáltal lazítsa is a talajt. Bármilyen kultúrát vetünk utána szinte nagyon jó elővetemény. Nagyon jó előkészíti a talajt. Szója is szereti, ha egyszer önmaga után van vetve például, de kukorica napraforgónak első osztály előveteménye. Az őszi kalászosok, na, én azt tudom mondani, hogy én nálam az is bevált. Ez még vita tárgya, mert sokan mondják, hogy kalászos féléknek nem jó elővetemény. Én próbáltam, én nem tapasztaltam vele róla, rosszat nem.
És hol hasznosítják újra, vagy mi lesz a szójából?
Szójából
húspótlás, vagy...
Hát most azt én nem tudom, de olajnak viszik mindenféleképpen, tehát kisajtják belőle az olajat, extrahálják, vagy valahogy így nevezik, és úgy viszik külföldre is már nagyobb százalékba feldolgozva.
Az értékesítése mennyire gazdaságos hosszú távon, hogyan látja?
Hát ugyanúgy, mint a napraforgónak, azt mondom, hogy van rá vevő, tehát van rá érdeklődés, többé-kevésbé reális az ára is.
Ebben az esztendőben nem kell talán attól tartanunk, hogy a kutakon nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag, de azért az árát, ha megnézzük, akkor itt az aratás idejére hát elszabadult. Mondhatjuk, hogy 90 felett van a dizelára, amely tényleg ijesztő. Ez hogyan sikerül ezt orvosolni? Mennyire csapódik le az árképzésben, vagy csak elmenek egymás mellett, amit kéne érte adni, meg amit kapunk érte a piacon?
Hát így van, tehát abszolút nem, nincs összefüggésben egyik a másik, a kevesebb marad természetesen megint a gazdálkodó zsebébe. Tavaszi gázolajárhoz képest a nyári időszakra visszább csökkent az ára, de most megint drasztikusan emelkedett. Tehát reméljük, hogy visszább fog menni, mert van hova neki, meg lenne is. Meg annyira a világpiaci ára sincs olyan magason most a kőolajnak, hogy ilyen magas gázolajárakkal kell, hogy dolgozzunk, de hát sajnos ez van.
Ez egy hektár megművelése szempontjából mennyi üzemanyag kell egy hektár, nem tudom.
Ez hát talajfüggő, de akár 70-80-100 literig is elmehet.
Ez egy elég komoly fogyasztás.
Ez az összes művelet egybeadva.
Tehát egy éves szinten körülbelül egy gazdálkodónak ennyivel kell kalkulálnia?
Hát én azt a 80-100 liter mondom, ez biztos, mert még abból sem mindig jön ki az ember, mert ugye vannak üres járatok, vagy valami gondból kifőleg vissza kell, be kell menni, ez minden üzemanyag. De hát a 80-100 literrel illik kalkulálni.
Mi az, ami következőképpen megjelenik tevékenységképpen, hogy az aratás a kalászosoknál megtörtént, ilyenkor mi a? Megpihen a föld, megpihen a gazda, vagy mi zajlik a következő napokban, hetekben, hónapokban?
Hát a kalászosok betakarítását követően van a tarlóhántás művelet, amit nálunk nem mindenhol művelnek, használnak. Ez is vitatárgyát képezi, hogy ez most szükséges procedúra, vagy se nem. Nálunk mindenki még a szántás hívja, az ebbe a száraz időszakban viszont én is azt látom, hogy ha száraz a tavaszunk, akkor nem őszi szántott talajba vetett kultúra sokkal gyengébb. Tehát a szántással tudunk csapadékot, nedvességet raktározni a talajba, és ugye a tavaszi időszakban jobban meg tudnak indulni a kultúrnövények, ezáltal minél fejlettebb a nagy hőség idejére, annál jobban fogja vészelni a hőséget is. Tehát a tavaszi művelési talajok már most nagyon gyenge mutatókat mutatnak.
Kitartást kívánunk a következő napokhoz, hetekhez, hónapokhoz is, az értékesítésben is jó számokat, mert ez nagyon fontos, hogy a gazdáink meg tudjanak ebből élni, és a vidékünk ellássa magát ebből a szempontból. Sok erőt és áldást kívánok az értékben.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Huszár Tibor agrármérnökkel beszélgettünk.
Down. And is there any battle he can't overcome? And is there any mountain he can't move right now? Falling, I will see the waves parting. He's just getting started. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the doors open. I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the walls falling. I will see the waves. Breakthrough's coming, breakthrough's coming.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Európa Rádió Kárpátaljai magazinműsorát hallották.
Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before, but if what you see is all you've seen, you will miss this so much more.
Today we go.
Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name 'cause I'm not afraid. Today.
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down in history as another blood-bought faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.